Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himeneosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusba, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, és ne foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által. Testvéreim, a bibliaóránknak a témája az, hogy maradjunk meg a hitben, és maradjunk meg a tanításban. Itt a tanítás és a hit ugyanazt a dolgot jelenti, mert amikor Pál apostol Timóteusnak írja ezt a levelet, akkor már nagyon fontos volt az, hogy mit hisznek a keresztények, és mit tanítanak a keresztények. Úgyhogy egyrészt, különösen a kereszténység első éveiben a hit azt jelentette, hogy hinni kell Jézus Krisztusban, és rá kell bízni az életünket egy megtérési, mondanánk mi, újjászületési élményünkkel legyen, és amikor valakinek ilyen élménye volt, akkor azt mondja, hogy hisz, hitt az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözült. Ahogy a gyülekezetek növekedtek, és a sátán támadásai erősödtek, úgy nagyon fontos volt Isten teljes üdvtervét elfogadni, amit az apostoloknak kijelentett, amit hallottak az apostolok az Úr Jézus Krisztustól, és továbbadták az ige hirdetéseik által, tanításaik által a gyülekezetnek. És íme itt vagyunk egy olyan helyzetben, amikor az apostol az első fogsága után kiszabadul, és olyan helyeken jár, amiről nincs leírva a Bibliában az apostolok cselekedeteiben. Mert azt mondja itt, hogy amikor Macedóniába mentem, kértelek téged, hogy maradj Efézusba. Vagyis Pál Efézusba volt Timóteussal együtt, és ő elutazott Macedóniába. Ilyen jelenet nincsen az apostolok cselekedeteiben, hogy az efézusi gyülekezet már olyan erős és olyan sok problémával küszködő gyülekezet is legyen, és ő onnan megy Macedóniába, aztán Timóteus maradjon pedig Efézusba. Ugyanakkor, ha néhány lapot előrehajtunk a Bibliánkban, akkor azt látjuk, hogy azt mondja az apostol a Tituszhoz írt levélben, azért hagytalak Krétába, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts, vagyis vezetőket állíts a gyülekezet élére. Pálnak valószínű, hogy ebben az időben teljesedett az a kívánsága, hogy elmenjen egész Hispániáig, hogy az evangéliumot hirdesse. Ez sincs megírva a Bibliában, de van egy írás, ami Krisztus után körülbelül 90-be, 95-be keletkezett, és ebbe az egyik író leírja azt, hogy Pál elment és az evangéliumot hirdette egészen a nyugaton, a birodalom nyugati szélébe. És mivel ez a levél Rómába keletkezett, Róma nem lehetett a birodalom nyugati része, hanem még messzebb lehetett attól. Egyesek azonban kétségbe vonják, hogy Pál még ott is járt. Én meggyőződésem szerint az első fogságából kiszabadult, néhány évig még szolgált, és járt ezeken a vidékeken, járt Efézusba, járt Görögországba, ami az akkori nevén Macedónia, járt Krétába, ami egy nagy sziget a földközi tengerben, és még sok másfele járhatott és hirdette az evangéliumot, erősítette a gyülekezeteket. És itt van előttünk ez a levél, amikor munkatársának azt mondja, hogy álljon ki az igazi tanítás mellett, és a hit mellett, mert vannak olyanok, akik eltévejedtek. És itt említ két embert, hogy eltévejedtek a hittől, és azt mondja, hogy ezeket átadta a sátánnak. Felvetődött a kérdés, hogy mit jelent ez. Nehogy azt gondoljuk, hogy Pál ilyen okkult tevékenységet folytatott, és megkérte a sátánt, hogy vegye hatalmába ezt a két embert. Ehhez hasonló kijelentés van a korintusi levélben is, amikor valaki olyan bűnös volt, és nem akart megtérni, és azt mondja, átadjuk az ilyet a sátánnak, az ő testének veszedelmére, hát ha az ő lelke üdvözülni fog. Személy szerint én úgy értem ezt az igét, hogy akkor, amikor valakivel, vagy valakikkel testvéri kapcsolatba és munkatársi kapcsolatban vagyunk, akkor nagyon vigyázunk rájuk. Akkor imádkozunk értük. Akkor tanácsoljuk őket. Akkor tanítjuk őket. Megkérdezzük őket, elszámoltatjuk őket, már jó értelemben. És ez a beszélgetés, ez a tanács, ez az imádkozás olyan, mint egy burok, ami megvédi az embert. Ma nagyon sok lelki munkásnak az a problémája, hogy nincs, aki megkérdezze tőle, hogy hogy vagy és mit csinálsz. Milyen utakon jársz? Hogy éled a magánéletedet? Mert ha lenne, ez egy védőburok lenne számára, mert el kell számoljon az ő testvérének. És együtt kell imádkozzon vele, és a testvére imádkozik érte. És így egy ilyen védelem van, és a sátán nem tudja megtámadni, mert a hívők imája, a munkatársaknak a tanácsa és tanítása megvédi az ilyen embert. Sokan nem értik ezt a közösségnek, ezt a fontos elemét, és úgy gondolják, hogy magán úton élik meg a keresztény életet. Hát azok nagy veszélyben vannak az ilyen emberek. És amikor két ilyen munkatársról látja az apostol, hogy ők elfordultak a hittől, vagyis tévtanítók lettek, és a jó lelkiismerettől, és hajótörést szenvedtek, vagyis csődöt mondtak a hitéletbe, akkor azt mondja, na hát ezekkel az emberekkel már nincs mit foglalkozni. Ezekért már nem imádkozzunk tovább. Ezeket már nem tanácsoljuk. Visszavonjuk ezt a védőburkot, ami őt megvédte volna a sátán támadása elől. És olyan ez, mintha átadtuk volna. Most akkor a sátán tegyen vele, amit akar. Hát az ilyen emberek is megtérhetnek. Egyesek meg is térnek, mások nem. De úgy gondolom, hogy ezt jelent itt ebben az igében. Azonban Pálnak a kívánsága az, hogy úgy Timóteus, mint a Timóteus által pásztorolt gyülekezet igazi tanításban legyen része, és az igazi tanítás szerint éljen. És ebben maradjanak meg. Hát Pál sokáig szolgált Efézusban, és prédikált és tanított 3 éven keresztül, akkor kapott a gyülekezet jó tanítást. 3 év alatt sok mindent meg lehet tanítani egy gyülekezetnek. 3 évig sokat fejlődhet egy gyülekezet, hogyha vágyakozik, ahogy egy testvérnő szólt, hogyha vannak jó tanulók és jó tanítók, és egyesek fejlődtek is. És az evangélium elterjedt Efézusból. De nem mindenki. És jöttek támadások is. Jöttek a hamis tanítások. Vajon melyek voltak ezek a hamis tanítások? Valaki azt mondta, és igazot adok neki, hogy a leveleket nagyon nehéz megérteni. És mire utalt? Hát arra utalt, hogy Pál apostolnak a levelei mindig valamire válasz volt. Valamilyen problémára írt válaszok voltak. Személyes levelek voltak, vagy gyülekezetnek intézett levelek voltak, és ritkán van elmondva, hogy mire válaszol az apostol. Hát a korintusi levélben itt-ott van megemlítve, hogy ezt azért mondom, mert válaszolok a kérdésre, amit feltettetek, de a kérdés akkor se jelenik meg, csak a válasz, hogy mit válaszol az apostol. Vagy ezt megtudtam a Chloe embereitől, hogy ez és ez van közöttetek, hát akkor ez a válaszom arra, amit mondott Chloe, vagy mondtak a Chloe emberei. Talán ezelől csak, vagy ez alól csak a római levél a kivétel, amikor Pál nem válaszol, hanem megírja a levelet, és abba összefoglalja az evangéliumát. Olyan ez, mint mikor egy telefonbeszélgetést hallgatunk, és csak azt halljuk, amit az egyik fél mond. Mostanában, ha nagyon felerősítik a telefont, halljuk a másikat is, de olyan esetben, mikor csak az egyik felet halljuk. Nos, amíg azzal a témával foglalkozunk, hogy tartsunk ki az egészséges tanítás, vagy a hit mellett, szeretnénk néhány kérdésre válaszolni, és aztán levonni a tanúságot. Az első kérdés, ami foglalkoztat bennünket, hogy melyek voltak azok a tanítások Efézusban, melyek tévtanítások voltak. Mert mondja itt az igében, hogy voltak olyanok, akik tévtanokat hirdettek. Hát a szövegből azt látjuk, hogy a tévtanítók mondákat hirdettek, mondákat meséltek el. A Károli Bibliában úgy van, hogy meséket. Az eredeti szövegben mitosz van. Mitoszokat, mondákat mondtak. És azt kérdezhetjük magunkban, hogy lehet az, hogy egy gyülekezetben mondákat mondanak, meséket mondanak. El kell jussunk oda, hogy megértsük, hogy az első gyülekezetnek, és itt az efézusi gyülekezetnek a helyzete nem volt olyan könnyű, mint a miénk. Nekik nem volt új szövetségük. Volt ószövetségük. És ha azt mondjuk, hogy hát tartsuk meg az igét, nekünk nagyon könnyű ma válaszolni rá, hogy mit tartsunk meg, testvérek? Hát ezt tartsuk meg, amit le van írva. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságba való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészítve. És ha ehhez ragaszkodunk, ha szívünkbe zárjuk az Isten beszédét, hogy ne vétkezzünk ellene, akkor nem fogunk vétkezni az Úr ellen, mert megvan az igének az útmutatása. De ebben az időben, amikor Pál apostol, ugye börtönből szabadulva a második útján járt, akkor még volt néhány levél, amit ő írt, de hogy abból hány jutott el Efézusba, hisz Efézusnak csak egy levelet írt, az is egy körlevél volt, ami a környéki gyülekezeteknek szólt, és hogy még akkor jelent meg az első evangélium valahol, a Márk evangéliuma, ami még nem terjedt el a gyülekezetek között, meg a Máté evangéliuma, a többiek még ezután lettek megírva. Nem volt olyan könnyű, hogy az embereknek legyen, miután igazodjanak. Sőt, akkor nem is volt nyomda. Ha volt, ha majd megjelentek, akkor volt egy tekercs gyűjtemény valahol, ahogy kezdték a gyülekezetek gyűjteni Pálnak a leveleit, meg a hasznos könyveket, az néhányan, akik tudtak olvasni, akik ezekkel foglalkozhattak. De mindig voltak okoskodó emberek. És ezt az űrt próbálták kitölteni egyesek, akik ilyen mitoszokat beszéltek. Az Istenről, vagy az Istenekről, és nem éppen úgy mondták, sem ahogy az Ószövetségben van leírva, se ahogy Isten kijelentette magát az Úr Jézus Krisztusba, hanem ahogy a világ gondolkozott. Mert a világban is voltak felfogások az Istenről, és az ő munkájáról, és a teremtésről, és az Isten és a világ kapcsolatáról. És ezek a tanítások beszivárogtak a gyülekezetbe, és ezeket mondták, ott egyesek is ilyen tanításokat mondtak, tanítottak. Ugyanide tartozik a nemzetség táblázatoknak a tanulmányozása. Azt mondja az ige, hogy vég nélküli. Vagyis olyan nemzetség táblázat, aminek nem lehet a végére jutni. Hát a zsidók is foglalkoztak nemzetség táblázattal, és valószínű, hogy a tévtanításban valami zsidóskodás is benne volt, de volt egy másfajta nemzetség táblázat is, amivel akkor foglalkoztak az emberek, azok, akik a mondákkal is foglalkoztak, és azokra, akikre azt mondja az ige, hogy üres fecsegést végeznek, spekulatív intellektualizmust tűznek. Vagy ahogy mondja itt később az apostol a levelét befejezőleg, az utolsó versben, hogy fordulj el a hamis módon ismeretnek nevezett, szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejedtek a hittől. Mintha itt olvasnánk az első fejezet végén, hogy ez a két tanító eltévejedett a hittől. Akkoriban kezdett kialakulni az a tanítás, amit később gnoszticizmusnak neveztek. És a keresztény gyülekezetekben nagyon sok kárt okozott. Ezeknek a mondáknak a szerint úgy képzelték el Istent, hogy Isten olyan szent és olyan magasztos, hogy semmi köze nincsen a világhoz. Mert a világ rossz. Mert a világ anyagi. Több évszázaddal azelőtt voltak görög gondolkozók, köztük ott volt Pláton, aki azt mondta, hogy ez a világ, amiben élünk, az csak egy árnyék. Az igazi világ az eszméknek a világa, a szellemnek a világa. És hozta a híres barlang hasonlatát, hogy olyan a világ, mintha a barlangba égne egy tűz, és az emberek csak azoknak az árnyékát látják kivetítve a falra. Na, az a mi világunk, az az árnyék ott a falon. A valóság nem az. A valóság az az eszméké. A megfoghatatlan, elérhetetlen világ, tökéletes harmónia világa. És ez a mi világunk, ez egy elesett, ez egy gonosz, ez egy bűnös világ. Hogy lehet kapcsolata az Istenségnek ezzel a világgal? Sehogy. De hát, hogy van akkor, hogy mégis van világ? Hát úgy, hogy ez az Istenség, ez a legfőbb Istenség magából alacsonyabb rendű lényeket sugárzott ki. Emanált. És van egy hosszú-hosszú sor. Amikor az első emanálás megtörtént, mondták ebben a mitoszban, az az emanáció már kevesebb, kisebb volt, mint az igazi Isten, a mindenható és a tökéletes Isten. Aztán majd az is emanált, az is kisebb volt, az is végül. Aztán minél messzebb mentek ezen a soron, ezeken a nemzetségeken, ugye, ezek ilyen generáció szellemi lényeknek voltak felfogva, minél messzebb mentek, annál alacsonyabb rendűek voltak, annál kevesebbet tudtak már az igazi Istenről. És a sor végén már volt egy ilyen emanáció, egy ilyen demiurgosz, ahogy mondják, aki már alig tudott valamit, szinte semmit nem tudott az igazi Istenről. És már nagyon távol volt tőle. Az már képes volt arra, hogy az anyagi világot megteremtse. Annyira elesett volt. Persze lehetne folytatni, nem akarom én most itt ismertetni a gnoszticizmust, hanem ezt halljuk a beszélgetésből, hogyha végig lapozod és figyelmesen olvasod az Efézus, vagyis a Timóteus levelet, meg a Kolossébeliekhez írt levelet, akkor láthatod meg a János leveleit, meg a János evangéliumát, hogy ott van benne ezeknek a tévtanításoknak a gyökere. És oda kellett menjen Timóteus, és azt mondja, hogy vigyázzatok. Mivel akkor nem volt Biblia, hát azt kellett adja tovább a tanítást, aki tudta. Hát ki tudta ezt a tanítást? Az igazi tanítást. Hát ugye Jézus Krisztus apostolai tudták, hogy mit mondott az Úr, és mit tett. Ők megértették, különösen a feltámadás után, hogy mit jelent az, amit Jézus tett. És hogy kell érteni azt, amit Jézus mondott. Mert akkor nem értették. És így az apostolok, a 12 apostol az igazi tanításnak a letéteményesei voltak. Ők tudták. És amikor megalakultak a gyülekezetek, ugye szétszóródtak az apostolok az egész világba. Hát Péter meg János egy ideig Izrael területén munkálkodott, Pál apostol lett majd a 13. apostol, aki Európa felé hozta az evangéliumot Kis-Ázsiába, de hol volt a többi? Hát a többiek is elmentek, ki a maga irányába, hogy vezette őket a lélek, és amikor alapították a gyülekezetet, akkor átadták a tanítást. Aztán alakult még egy gyülekezet, és még egy, és még egy, és még egy. És az apostolok járták a gyülekezetet, de nem bírták, nem győztek annyi fele ott lenni az Isten tiszteleteken. Hogy elmondják a tanítást, hogy hogy kell élni, hogy jelentette ki Isten magát, hogy mi az igazság. És akkor megbíztak másokat, átadták nekik, elmagyarázták, megtanították. Nézzétek, mi így tanultuk, így mondta az Úr Jézus, ezt tette Jézus. Ezt jelentenek az ő szavai. Így kell ezeket értelmezni. Na most menjetek ti abba a gyülekezetbe, és mondjátok, mert én megyek abba a gyülekezetbe. És így terjedt az ige. Ilyen volt Timóteus is. Pál az első útján találkozhatott Lisztrába ezzel a családdal, ahonnan Timóteus származik, majd a második útjánál magához veszi, és úgy gondolja, ez az ő tanítványa lesz, ez az ő utóda lesz. És ime itt látjuk most Timóteust, aki félénk volt talán, visszavonult, és mégis kapja ezt a feladatot, hogy szálljon szembe a tévtanítókkal, és mondja meg nekik, hogy nem jól tanítanak. Nem könnyű ezt a feladatot végezni. Csak gondoljunk bele a mi gyülekezeti gyakorlataink, hogy milyen nehéz valakit kijavítani. Hát nem mondjuk, hogy tévtanításából, de helytelen értelmezéséből, helytelen gyakorlatából. És ezért meg kellett bíztatni Timóteust, hogy maradjon meg a hitbe, és hirdesse ezt. És majd tegyen rendet a gyülekezetbe. És Pál megírja nekik, hogy milyenek kell legyenek az elöljárók, mert oda olyan elöljárókat kell választani, mert egyedül nem fogja tudni végezni ezt a szolgálatot. Tehát mondhatjuk, hogy ez a tévtanítás, ami Efézusban volt, a judaizmus és a kialakuló gnoszticizmus tanításainak keveréke volt, sok volt benne a vitatkozás, olvassuk a 4. fejezetben, hogy vitatkoztak ezek az emberek. Sok volt benne a gőgösség, mert azt olvassuk, hogy ezek törvénytudók akarlak lenni, de nem értik sem a törvényt, sem azt, amit tanítanak, sem azt, hogy hogyan kellene ezt megmagyarázni és gyakorlatba ültetni. Nem tudják ezek. Aztán a 6. fejezetben olvassuk a 4. verstől hasonlóan, hogy ezek felfuvalkodottak, és nem tudnak semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségébe szenvednek, amelyekből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjűek és az igazságot elvető emberek, torzsalkodásaik, akik a kegyességet nyerészkedés eszközeinek tekintik. Na ilyenek voltak a tévtanítók. Aztán tudhatjuk azt, hogy ez a fajta görög, világi, mitoszokra épülő gondolkozás két irányba csapódik le az erkölcsiségbe. Az egyik az, amikor azt mondják, hogy mereven el kell zárkózni minden élvezettől. Merev aszkézis, meg kell tagadni a vágyainkat. 9. versben olvasunk erről, és tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek, stb. Ellen. Tehát tudjuk azt, hogy nem az igazak ellen van. Mert azt gondolták, hogy a törvény az igazak ellen van. Hogy az igaznak ezt se szabad tenni, az igaznak azt se szabad tenni, hogy ne edd meg, hogy ne érintsd meg, hogy hozzá se nyúj, hogy ne is gondolj rá, hogy távozzasd el magadat. ugye ezek a felsorolások vannak a Kolossei levélben. De hát nem az igazakat bántja a törvény. A törvény a bűnösöknek van. És itt van ez az aszkézis, hogy nem szabad tenni. Nem azért van, gondolták ők a törvény, hogy a bűnt megítélje, hanem hogy az embereket visszatartsa az ételek fogyasztásától és a házasságtól. A 4. fejezetben olvassuk ezt, a lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől. Mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik megvannak bélyegezve saját lelkiismeretükbe. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Hát így válaszol az apostol a törvény ezeknek a tévtanítóknak az erkölcsiségére. Aztán ott van egy másik irány, ugyancsak ebből a mondás és mitoszos mesés tévtanításból ered egy másik gondolat, mégpedig az erkölcstelenség. Azt mondjuk, hogy a test rossz, és a földi dolog csak egy árnyék, a fizikum nem igazi valóság, a mennyei dolgok, az ideák világa az igaz, akkor ezzel az árnyékkal, ezzel, ami van, ezzel tehetünk akármit. Ez nem számít. És akkor így jön ki, hogy élhetnek akárhogy. Lehetnek paráznák, lehetnek erkölcstelenek, az úgy se számít. Mert ez csak az elmullandó oldalát mutatja mi létünknek, nem az igazi létünk ez. Úgyhogy nem számít. Ki lehet élni a vágyainkat. És erre utal Pál most már a 2. levelében a Timóteushoz, mert azt mondja, hogy ezek közül a tanítók közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot soha is sem ismerik meg. A tévtanítók. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy állnak ellen az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek. Tehát ilyen tanítások voltak, és ilyenek voltak ezek a tévtanítók. Testvéreim, miért fontos ez? A tanítás mindig meghatározza az embernek az életét. A tanítás nem egy semleges dolog. Hát van olyan ismeret, ami semleges, például az, hogyha a földrajzból megtanuljuk, hogy hol vannak a tengerek, meg a folyók, meg hogy egy, meg egy, az kettő matematikából, ezek lehetnek semlegesek, de az ilyen ismeret, a vallással, az Istennel kapcsolatos, az ember életével kapcsolatos tanítások nem semlegesek, mert mindig hatnak az életünkre. Jó volt az a megállapítás, hogy az a jó tanítás, amely jó irányba tereli az életet. Nos, a tanítás vagy igazolja az életünknek bizonyos dolgait, vagy pedig előidézi. Kitalálnak az emberek tanításokat azért, hogy igazolják az életüket, hogy az, ahogy ők élnek, az jó, az helyes. Vagy pedig tanítják az embereket arra, hogy tanítnak valamilyen tanítást, hogy valamilyen viselkedési formát előidézzenek. Múlt héten olvastam egy cikkben, egy tanítónő azzal dicsekedett, hogy az óvodába hogy tanította meg a gyermekeket arra, hogy szexuálisan különböznek az emberek, és mindenfajta viselkedés elfogadható. És azok a gyerekek, akik akik nem tudnak semmiből semmit, megtanítja nekik azt, hogy elfogadható, hogy egy családban legyen két apuka és két anyuka, hogy az is tökéletesen jó. Az is egy tökéletesen jó család. És vitába száll a gyerekekkel, beszélteti őket, és akkor végül a módszere alapján rájönnek a gyerekek, hogy hát ha összehasonlítjuk a mi családunk, ugye itt van egy családban két apuka, és van egy gyerekük. És akkor elmennek játszani, ugyanúgy, mint mi, ahogy megyünk játszani. Vesznek nekik ajándékot, ugyanúgy, ahogy a mi családunkban vesznek nekünk ajándékot. Tehát az a család, és az a mi családunk nem különbözik egymástól. És a gyermek megtanulja, beveszi ezt a tanítást, hogy a két apukás, vagy a két anyukás család ugyanolyan jó család, mint az anyukás és az apukás család. És ezzel a gyermek be van programozva. Nagy valószínűséggel, hogy majd ő is vagy egy apukás, vagy két apukás családba lesz, vagy két anyukás családba lesz. Mert ilyen ereje van a tanításnak. És ez elkezdődött, ez a folyamat, amiben most a világban vagyunk, nincs erre idő kitérni, csak illusztrációként mondom, hogy a tanításnak milyen ereje van. Ugye elkezdődött a 60-as években az a mozgalom, amit szabad szerelemnek nevezünk, a hippi mozgalom. És milyen boldogok voltak a fiatalok. Most már szabad! Szabad szerelmeskedni, szabad elmenni, fiúk, lányok, szabad kábítószerezni, szabad otthagyni a családot, szabad nem engedelmeskedni a szüleinknek, szabad beülni a járgányba, és elmenni, és csavaroghatunk egész életünk. Milyen boldogok vagyunk! Aztán a szabad szerelemből jött a válásoknak a megugrása. Ilyen óriási nagy dolog az, hogy a világon, legalábbis itt a mi nyugati világunkban, ahol elkezdődött ez a szabad szerelem dolog, hogy a házasságoknak több mint fele felbomlik. Nem megyek ebbe bele, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik ilyen családban nőnek fel, hogyan, mi lesz az ő sorsuk, meg az unokáiknak a sorsa, mind lefele-lefele megyünk. Aztán jött a homoszexualitás, utána jött az egyneműek házassága, az egynemű párok joga, hogy gyermeket fogadjon a körökbe, a gender ideológia, ezek mind jönnek egymás után, tanítások, amelyek meghatározzák az embernek az életét. De térjünk csak vissza a szabad szerelemre. Vagyis, hogy egy fiú és egy lány boldogok akkor, hogyha barátkoznak egymással, minél hamarabb. Ezt tanítja a média, ugye? Nézed a filmeket, milyen boldogok a fiúk, van egy 14 éves leány, meg egy 16 éves fiú, milyen jó, hogy barátok vannak, jaj, de örülnek is. Milyen boldog az élet, milyen szép. És ez bejön a gyülekezetbe is, ha nem vigyázunk. Nézem a múltkor a Facebookot, és látom, hogy egy lány és egy fiú felteszi a képét, hogy össze vannak bújva, hogy az az ő profilképe. Ha néhány éve már együtt járnak, de a házasság még nem jöhet szóba legalább 5 évig. De honnan van ez? Hát nem veszik a Bibliát, hogy tartsa tisztán magát a fiatal, és szánja oda az életét Krisztusnak. Most, amíg fiatal, még az énekben is azt mondjuk, most midőn az ifjúkorban minden örömre derít, mostan adja minden ifjú Jézusának át szívét, ő átadja a másiknak a szívét, már 7 évvel, 8 évvel, 10 évvel a házasság előtt, lehet, nem is lesz belőle házasság, az ilyenekből nem szokott. Mert úgy jön a tanítás a világból. És akkor elő kell állni és azt mondani, hogy nézzétek, ezt tanítja nekünk az ige. Az egy csalás, az egy hazugság, hogy boldog leszel, ha úgy fogsz csinálni. Nyomorult leszel, nem fog sikerülni a házasságod. Boldogtalan leszel, védkezni fogsz azok alatt, az évek alatt. Megkötözöd magad. Hát kell ez neked? Miért nem vállod a tisztaságot az Úr Jézus Krisztussal? De ezért van, hogy be kell maradni a helyes tanításba. Mert a tanítás az befolyásolja az életünket. Észre se vesszük talán. Amikor előjön egy gondolat, előjön egy filozófia, mondjuk így, azt mondják az emberek, hogy vannak filozófiák, amelyeket nem értenek csak a filozófusok. Hogy hogy kell élni, hogy mi a világnak a felépítése, hogy mi az igazság, mi az erkölcs. Filozófusok vitatkoznak egymással. De eltelik 50 év, és mindenki azt szerint fog élni. 50 év kell, még egy filozófia lejön a hétköznapi emberekig. És ez történik. Ha egy kicsit ismerjük a gondolkozásnak a történetét, a humanizmustól, a reneszánsztól kezdve, látjuk, hogy hogyan hat az emberekre a tanítás. Maradjunk meg a tanításban, az igazi tanításban. Testvéreim, a harmadik kérdés, amit felteszek, milyen tanítások mellett kell kitartani Timóteusnak és nekünk is? Milyen tanítások mellett kell kitartani? Hát a teljes ige, mondjuk mi. Nincs arra idő most, hogy a teljes tanítás, keresztény tanítást elmondjuk. Ahhoz több év kell, hogy a gyülekezetbe átadjuk újra és újra a teljes igének a tanításait. Azonban azon a vonalon szeretnék menni, ahogy itt ez a levél mondja. És nagyon érdekes, hogy Pál nem sorolja fel a tanításokat, hanem elmondja a bizonyságtételét. Azon gondolkoztam, míg foglalkoztam az igével, hogy miért kellett Pál apostolnak itt elmondja bizonyságtételét Timóteusnak? Amikor a tévtanításokról van szó, és amikor buzdítja őt a nemes harcra, kitartásra, hát azért van, mert a bizonyságtételébe ágyazta bele azokat a tanításokat, azzal illusztrálta, hogy milyek azok, amelyek mellett ki kell tartani igazán. Minden bizonnyal Timóteus még többet is tudott, de ezek nagyon fontosak. Ha nézzük a világot, és nézzük a gyülekezeteket, mondhatni, hogy itt van néhány tanítás megemlítve, ami rendkívül ilyen fontos a mi számunkra. Az első, a 17. verssel kezdem, az első tanítás, amire Pál apostol utal, az, hogy létezik Isten, és ő a halhatatlan és láthatatlan örökkévaló király. Mert azokban a mondákban nem így volt az Isten. Nem így képzelték el az Isten. Mert azt mondja itt, olvassuk a 17. Az örökkévaló királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan egyistennek tisztelet és dicsőség örökkön, örökké, ámen. Tehát van egy Isten fölöttünk. És ez az Isten halhatatlan, vagyis örökkévaló, nincs vége soha, láthatatlan, vagyis másféle egzisztenciával létezik, mint mi, és ez az Isten egy örökkévaló király. Nem csak egy olyan valaki, aki megteremtett valamit, és akkor az embereket magára hagyja, hanem királyként uralkodik az emberek felett. Van egy transzcendens, a világon túli, igazi, személyes Isten, aki be akar avatkozni az emberek életébe, aki irányítani akarja az emberek életét, és az emberek jól teszik, ha odafigyelnek erre az Istenre, és engedik az ő királyságát be az ő életükbe. Nos, ez a hirdetés, ugye ezt próbálták a zsidók is hirdetni annak idején, de a kereszténységgel igazán tört be a világba, hogy a mindenható Isten, igazi Isten, nem olyan, mint a bálványok, létezik, és meg fog ítélni mindenkit. Testvéreim, ugye tudjuk ezt a tanítást. De éljük? Hát mi nem vagyunk ateisták. Hát nem hát. De van kétféle ateizmus. Van egy filozófiai ateizmus, és van egy etikai ateizmus. Filozófiai ateizmus azt mondja, hogy nem hiszem, hogy létezik az Isten. Kész. Az én világnézetemben nincs helye Istennek. Az etikai ateizmus az, hogy nem bánom, lehet, hogy van Isten, de én úgy élek, mintha nem lenne. Na, a hívők is néha úgy élnek, mintha nem lenne Isten. Mintha nem lenne örökkévaló király. Mert annyira magunk irányítjuk az életünket, hogy Istennek nincs semmi köze hozzá. Csak néz bennünket, kitárt karokkal a kereszten vár bennünket Jézus, az ő szeretetét, kegyelmét akarja adni nekünk, és mi küszködünk, mintha nem is lenne Isten. Úgy éljük az életünket. Hát meg kell térni ez az örökké való királyhoz. A másik tanítás, ami nagyon fontos, a 16. versbe bizonyságot tesz Pál apostol, már a 15. is, hogy igaz beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül első vagyok én, de azért könyörült rajtam Jézus Krisztus, hogy elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik hinni fognak ezután. Mi ez a tanítás? Hogy az ember bűnös és hitetlen. Ami tudatlansághoz vezet, és erőszakossághoz vezet, és ezt az ember el kell ismerje, hogy bűnös. Mert azért jött Jézus Krisztus, hogy a bűnösöket megkeresse. Igaz ez a beszéd? Testvéreim, a bűn nagyon száműzve van ebből a világból. Hát néha egyeseknek, még a világiak közül is van annyi bátorság, hogy felemlítsék azt, hogy halló emberek, azért a bűn mégis egy olyan problémával foglalkozni kell. A héten hallottam egy rádióadásba, valaki éppen ezt akarta mondani az embereknek, hogy azért a bűn az egy olyan dolog, amivel számolni kell. De általában nem hallunk ilyesmit a kultúránkban, igaz? A bűn ki van űzve. Nem szabad megemlíteni, hogy bűnösek vagyunk. Nem tetszik ez a világnak. Ugye Bodnáriú családban is lényegében ezért van annyi szenvedés, mert a gyerekek megtanulták otthon, hogy Isten nem szereti, ha rosszat teszünk, és az bűn. És elmondták úgy, ahogy tudták az iskolába, és akkor ebből lett a bonyodalom, hogy hát hogy is lehet az? Hogy lehet így gondolkozni ebbe a világba, hogy az ember bűnös? Pedig az ember bűnös és hitetlen, nem hisz az Istenbe. És innen jön Jézus Krisztus az ő kegyelmé, vagy ide jön, és innen vált meg bennünket. És kell legyen egy tapasztalatunk vele. Elismerni azt, hogy bűnösek vagyunk. Addig, ameddig nem ismerjük el, és nem kerülünk szembe bűneinkkel, addig nem fogunk üdvözülni. És addig, ameddig a gyülekezetek nem érzékenyek a bűnre, és nem foglalkoznak vele a Biblia szerint, vagy mondja itt az, hogy a törvényszerűleg élünk vele, addig csak elsorvadás van egészen a halálig. Az élet mindig ott kezdődik, amikor megvallják az emberek, hogy vétkeztek. Amikor nem takargatják. Amikor belefájdul a szívük. Amikor szégyen van az arcukon emiatt. Amikor nem kell kimagyarázni. Amikor nem kell meggyőzni, hanem Isten lelke jön és megmutatja nekünk, és innen indulunk ki. Ez az első lépés, hogy bűnösek vagyunk, és ó, Uram, könyörülj meg rajtunk. És a harmadik tanítás. A bűntől való szabadulás csak Jézus Krisztus által lehetséges, mert azt mondja, hogy de azért könyörült rajtam Jézus Krisztus, hogy megmutassa az ő végtelen kegyelmét. Hát itt le van írva, hogy Pálon könyörült az Úr. Ha Jézus Krisztus nélkül tudott volna üdvözülni, akkor üdvözült volna már korábban, de ő nem üdvözült, mert meg kellett jelenjen neki az Úr ott a damaszkuszi úton. És itt újra ki van hangsúlyozva. Az egészséges tanításhoz hozzátartozik az, hogy ne keresd a szabadulást abba, hogy megjobbulsz, hogy jó ember akarsz lenni, ne menekülj Jézus Krisztushoz. Szükséged van egy találkozásra, hogy szembenézz vele. Lehet az éppen olyan drámai, mint a Pálé a damaszkuszi úton, vagy valamilyen más formába, de egyszer találkoznod kell vele, és kell engedned, hogy az ő kegyelmét kiárassza rád, hogy amikor megláttad, hogy bűnös vagy, elmondjad neki, beismerjed, megbánjad, és ő megbocsásson neked. Na ez kell ahhoz, hogy üdvözüljön az ember. Sorolhatnánk még a tanításokat. Isten fia bejött ebbe a világba, ez is benne van ebbe, amit ezek a mesés emberek nem hittek. Nem tudták elképzelni, hogy az Isten bejöjjön ebbe a világba. Isten ott van valahol messze, csak valami elkorcsult szellemi lények azok, amelyek foglalkoznak az emberekkel. Ezzel szemben Pál azt mondja, tudjátok, Isten maga jött el ebbe a világba, amit ti azt mondtok, hogy gonosz, testet öltött magára, emberré lett, megtapasztalta mi életformánkat, azért, hogy megváltson bennünket. Jézus Krisztus nagysága, felemelése, hogy ő az Úr, akinek engedelmességgel tartozunk. Testvéreim, a felszólítás az, hogy tartsuk meg mi is a hitet. Tartsa meg az, akinek van. A hit ugye azt jelenti, hogy elfogadunk bizonyos tanításokat, igaznak tartunk, de ugyanakkor az befolyásolja az életünket is. Mert ha csak igaznak tartás van, és nincs bizalom és átadás, na ilyen hitük az ördögöknek is vannak, és félnek, és el fognak kárhozni. Annak van igazi hite, akinek van ismerete, elfogadja az evangélium tényeit, és az életébe azt megéli. Ennek következtében rábízza magát az Istenre. Testvéreim, lehet, hogy itt minket nem arra kell tanítani, hogy melyek a keresztény hitnek az alapjai, az ABC-je. Hanem meg kell tanuljunk olvasni. Tudjuk az ABC-t, de meg kell tanuljuk az olvasást. Vagyis, hogy abból, amit hiszünk, amit átadtak nekünk, és ami Isten kegyelméből megíratott nekünk, ebből hogy lesz élet? Hogy lesz Krisztus követés? Hogy lesz engedelmesség? Nehogy hajótörés szenvedjünk a hit dolgába, hanem legyünk olyanok, mint Pál, aki a második levélben azt mondja, megharcoltam a nemes harcot, futásomat befejeztem, és a hitet? Mit csinált a hittel? Hajótörés szenvedett? Megtartottam. Végezetre pedig eltétetett nekem az igazság koronája. Amen.
dicsőít a szívünk, mennyei atyánk, hogy itt voltál közöttünk ezen a napon. Köszönjük a tanításodat, köszönjük, hogy megérthettük ígédet. Jó atyánk, őrizd, óvd életünket, hogy hűségesen megmaradjunk melletted. A tévtanítások el ne vigyenek tőled a te útadról, hanem a kijelölt úton, amelyet te kijelöltél számunkra, azon haladjunk. Őrizd a hitünket, amíg itt tartasz bennünket a földön. Amen. Amen.